Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai istentiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Gyüre Árpád és Ozsvár Andrea első gyermekét, Gergő Andrást. A keresztség sákramentumát Jézus a következő szavakkal szerezte. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét szeretnék felolvasni János evangéliumából, az első fejezet 35. versétől. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, rokonok, kedves gyülekezet! Egy olyan történetet olvastam fel a Bibliából, amely fogalmazhatunk így egy névrokonnak a története. Az a kisgyermek ugyanis, akit ide hoztatok, a Gergő András névre hallgat. Reméljük, hogy már hallgat a nevére. És ebben a történetben szintén egy Andrásról olvasunk. Ez az András közel 2000 évvel ezelőtt élt, és egy nagyon érdekes esemény sorozaton esett keresztül. A sorozat első eleme az volt, amikor találkozott keresztelő Jánossal, és János megkeresztelte őt. Hát itt már van egy kis differencia, mert engem nem Jánosnak hívnak, de a lényeg, hogy András életének ez volt az első igazán meghatározó pillanata, hogy találkozott valakivel, és részesült a keresztségben. A következő fontos momentum akkor következett be, amikor János elkezdte őt tanítani. Amikor meglátta Jézust, és azt mondta a tanítványainak, hogy íme az Isten báránya. Eddig rám figyeltetek, eddig én voltam számotokra úgymond a mester, de most elmondom nektek, hogy van valaki, aki nálam sokkal fontosabb, akinek én a sarulja szíját sem vagyok méltó megoldani. Erre a Jézusra figyeljetek oda. Ő az Isten báránya, ő a megváltó. És a harmadik momentum az, amikor András hozott egy döntést, hogy akkor én most követni fogom Jézust. Eddig János mellett voltam, János volt az én mankóm, úgymond lelki értelemben az útmutatóm, de most, hogy találkoztam a megváltóval, inkább őt fogom követni. Keresztelés, tanítás, Jézus követése. Most, hogy itt álltok, és nagyon örülünk annak, hogy itt álltok Andrással együtt, azt gondolom, hogy mindannyiunk szívében az a vágy van, hogy ez a történet valamiféleképpen ismétlődjön meg. Hogy András életében azzal a pillanattal, hogy most megkereszteljük, induljon el valami, ami valami sokkal nagyobbat, valami sokkal szebbet tartogat még számára. Meg fogjuk keresztelni, kap egy kis vizet a fejére. Igen, nem lesz hideg, nem lesz meleg, pontosan jó lesz. És ez a víz azt jelképezi, hogy eljött valaki erre a világra, az Isten fia, és valami óriási dolgot cselekedett. Nem csupán járkált az országban, nem csupán tanított, nem csupán csodákat tett, hanem eljött az a pillanat, amikor meghalt, és azt mondta, hogy ő ezért az óráért jött el erre a földre. Azért, hogy a mi bűneinket magára vegye, és Isten előtt elszenvedje az érte járó jogos büntetést. És miután ő elszenvedte a büntetést, ő is adjon nekünk valamit cserébe, hát mi rosszat adtunk neki, de ő valami jót akar nekünk adni, az ő igazságát, az ő tökéletes szentségét, hogy ítéletre méltó emberekből Isten gyermekeivé váljunk. Ez a megváltás, ezt jelképezi az a néhány csepp víz, amit a keresztség alkalmával András kapni fog. A következő momentum, ez lehetőség, az, hogy András hallani fogja a tanítást, hallani fog Jézusról szóló bizonyságtételeket. Kitől fogja ezt hallani? Nagyon érdekes kérdés ez. Kinek a feladata, hogy beszéljen neki Jézusról? Hát az elsődleges feladata a szülőké és a keresztszülőké. Ezzel bízott meg Isten titeket. Nem azért vagytok itt, hogy egy szép családi eseményt megörökíthessetek, hogy aztán elmenjetek valahova ebédelni és jól érezzétek magatokat. Nem ez ennek a pillanatnak a lényege. Itt most ígéretet fogtok tenni arra, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyan? Hogy megismerhesse ezt a Jézust. És ha úgy adódik, akkor elköteleződhessen mellette. Tehát tegyetek neki bizonyságot róla, tanítsátok. És ne úgy tanítsátok, hogy én hallottam egy Jézusról, ha akarsz róla többet tudni, menj el a templomba, hanem hogy figyelj, kisfiam, megyünk a templomba. Figyelj, mi szoktunk Bibliát olvasni. Mi szoktunk imádkozni. Úgy beszéljünk róla, hogy ez egyben a mi történetünk is. De hozzáteszem, hogy ez nem csak a ti feladatotok, hanem a miénk is. Mert mi, mint gyülekezet, szeretnénk mindent megtenni Andrásért, mert most befogadjuk őt a gyülekezet családjába. És ha valahova megérkezik egy gyermek, akkor ott nem szoktak csak úgy napirendre térni a dolog fölött, hogy hát jól van, megszületett. Rendben, eltesszük, mint egy könyvet a polcra. Nem, gondolkodunk róla, gondoskodunk róla, imádságainkban hordozzuk. És a harmadik momentum, ami úgymond a vágyainknak a középpontjában áll, az az, hogy András miután megismerte Jézust, szintén az ő követőjévé lehessen. Én azt gondolom, hogy minden szülő, aki hitben szeretné nevelni a gyermekét, ez a legnagyobb kívánsága. Persze szeretnénk, hogy egészséges legyen, meg okos legyen, meg ügyes legyen, meg majd legyen egy jó házassága, stb. Egy sor dolgot összetudnánk szedni, hogy mit kívánunk a gyermekünknek. De a legfontosabb, amiért imádkozni szoktunk, hogy legyen ő is Jézus követője, hogy általa részesülhessen a bűnbocsánatban és az örök életben. Ez a legnagyobb kívánságunk. Keresztelkedés, bizonyságtétel, hit. Ezt láttuk András életében, és ezt szeretnénk látni András életében. Ezért fogunk imádkozni, és ezért fogunk dolgozni az elkövetkezendő években. És még egy bátorítást hadd mondjak nektek. Jézus úgy fejezte be a missziói parancsot, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus nem egy olyan főnök, aki kiadja a feladatot, és csináljátok. Ha ügyesek vagytok, menni fog, ha nem, nem. Hanem azt mondja, hogy odaállok mellétek. Nem fogtok látni engem, mert testileg a mennyben leszek, de akkor is ott leszek veletek. Isten adjon nektek erőt feladatotok teljesítéséhez. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért a hihetetlen szeretetért, amely benned él, hogy amikor megteremtetted az embert, és az ember úgy döntött, hogy elfordult tőled, akkor te nem egy mindenre kiterjedő ítéletet hajtottál végre, hanem a te szívedben úgy döntöttél, hogy kegyelmezel nekünk, kegyelmezel a te népednek, azoknak, akik hisznek benned, és elküldted a te fiadat, hogy a hit az valakihez kapcsolódni is tudjon, ahhoz, aki képes eltörölni a bűneinket, és aki képes megnyitni az utat vissza te hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy ez a Jézus Krisztus eljött a földre, meghalt értünk, és most is üzen számunkra a keresztségen keresztül. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudja már a keresztvíz is azt kiábrázolni, hogy íme az Isten báránya. És kérünk, Urunk, hogy hitünkben mi is rámondhassuk, megerősítve, igen, az Isten báránya, akiben mi hiszünk és akit követni szeretnénk. Kérünk, áld meg Andrást, áld meg az ő családját, gondoskodj az ő testi, lelki egészségéről, biztonságáról. Kérünk, hogy előbb-utóbb ő is hadd lehessen a te követőddé. Amen. Most pedig valljuk meg közösen a hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén Anya Szent Egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek fel nektek, amire kérlek, hogy hallható szóval és hívő szívvel válaszoljatok. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Gergő András, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehet. A gyülekezet foglaljon helyet. A 105. Zsoltárunknak az első három versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Igéjét a példabeszédek könyvéből, a példabeszédek könyve 27. fejezetének 11. versétől a 27. versig terjedő szakaszból.
Légy bölcs, fiam, és vidámodj meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki ócsárol engem. Az eszes meglátja a bajt, és elrejtőzik. Az esztelenek neki mennek, és kudarcot vallanak. Vedd el a ruháját annak, aki kedvességet vállal másért. Védj zálogot tőle az idegenért. Aki korán reggel nagy hangon áldja barátját, attól úgy veszik, mintha megátkozna. A sűrű zápor eső idején való szüntelen csepegés és a házsártos asszony hasonló egymáshoz. Aki föl akarja tartóztatni, szelet tartóztat föl, és jobbjával olajat fog meg. Ahogy vassal élesítik a vasat, úgy élesíti egyik ember a másikat. Aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, és aki urára figyel, az tisztelik. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükrözi az ember szíve az embert. Ahogy a sír és a halál földje ki nem elégül, úgy az ember szeme sem elégedik meg. Ahogy az ezüstöt tégelyben és az aranyat kemencébe próbálják meg, úgy az embert azzal, ha dicsérik. Ha megtörnéd is a bolondot mozsárba mozsártörővel, mint az őrör darát, nem távoznék el tőle bolondsága. Tarts számon jól juhaid állapotát, gondolj a nyájakra, mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajon a korona nemzedékről nemzedékre öröklődik-e? Amikor lekaszálják a füvet, és kihajt a sarjú, és begyűjtik a hegyekről a szénát, akkor juhaidért ruhát, kecskéidért mezőt vehetsz. És lesz elég kecsketejed, hogy táplálkozhass te, házad népe és szolgáló leányait. Isten tegye igéjét áldásra. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Sok csuda dolgodat dicsérjük, és magasztaljuk szent nevedet ezért a teremtett világért. Az évszakok bölcs váltakozásáért. Azért, hogy mindennek rendelt ideje van. Itt van az ősz, itt van újra. És mi élvezhetjük bő áldásait terményben, gyümölcsben, amelyel megajándékozol minket. De főként köszönjük, Uram, a hit ajándékát. Add, hogy akit megajándékozol vele, az megragadja és elraktározza a hideg, nem szeretem napokra. Hát olyan kellemes, Uram, a te áldásod fényébe sütkérezni, de ha próbákat hozol ránk, akkor jó elővenni és benne megerősödni, hogy tudjuk azokat is elfogadni tőled, a te kegyelmed gyanánt. Add, Uram, hogy mindent alázattal tudjunk venni, akár áld, akár sújt karod. Minden korád van szükségünk, Úr Jézus Krisztus, hiszen nálad nélkül semmit sem tudunk cselekedni. Te elszenvedted az emberi élet minden nyomorúságát, de megmutattad azt is, hogyan lehet elfogadni azokat. Szeretnénk rád tekinteni, hozzád igazodni, a te tetszésedre élni. Ugyanígy, Szentlélek Úristen, add, hogy azok, akik most nélküled élnek, hitre jutva várhassák majd Krisztus visszajövetelét. Ámen.
A bűnbocsánat üzenetét Dániel könyvéből olvasom a 9. fejezet 9. verséből. A mi Urunké, Istenünké az irgalmasság és a bocsánat. Amen. A 266. dicséretünk első versét énekeljük. Egek nagy királya, magasztalunk téged. Az előbb felolvasott szakaszból ismétlek meg egyetlen verset, a példabeszédek könyve 27. fejezetének 17. versét. Ahogy vassal élesítik a vasat, úgy élesíti egyik ember a másikat. Amen. Foglaljunk helyet. Többek között azért is szeretem, hogy a lekciót, tehát a hosszabb ige szakaszt nem nekem kell felolvasnom, mert ilyenkor láthatom a testvéreknek az arcát, hogyan fogadják a felolvasott igét. És nem tudtam nem észrevenni, hogy volt egy ige, ami mindenkinek feltűnt, és ez a házsártos asszonyról szóló ige volt, feltételezem, hogy ez nagyon megragadta a gondolatainkat, és szívesen hallanánk erről, de most nem ezért vagyunk itt. Majd lehet, hogy egy házasságos alkalom is lesz, amikor ez a téma is szóba kerül, de most egy olyat választottam ki, amely egészen biztos, hogy mindannyiunk számára fontos. Fontos Isten számára is, és fontos számunkra is, akik hitben járunk. Hát mi ez a téma? Kezdjük azzal, hogy mi az, ami fontos Istennek? Mi az Isten akarata velünk hívő emberekkel kapcsolatban? Hát sok mindent mond az Úr erről, de összefoglaló módon az 1 Tesszalonika 4:3-ban áll előttünk. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Amikor Isten valakit hitre vezet és elindul valami új az ő életében, akkor Istennek az az akarata az előttünk álló évekre, évtizedekre vonatkozóan, hogy megszentelődjünk. Nem az a legfőbb célja, hogy nekünk legyen egy szép nagy házunk, meg egy kiváló autónk, meg mit tudom én, az a legfőbb célja, hogy mi magunk, mint személyek, megszentelődjünk. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy az ember szenté válik? Nem jogi értelemben szenté, olyan is van, most gyakorlati értelemben beszélünk a szentségről. Mit jelent az, hogy haladunk előre a megszentelődésben? Ez azt jelenti, hogy Isten a jellemünket akarja kiformálni, méghozzá Jézus Krisztus jelleméhez hasonlóvá tenni. A kezdet kezdetén ez nagyjából így is nézett ki. Amikor a Biblia első lapjairól olvasunk, milyen volt Ádám és Éva jelleme, akkor azt látjuk, hogy hát tulajdonképpen olyan, mint Krisztusé. Hát nem tökéletesen, mert Krisztus Isten, ők pedig emberek voltak, de amennyire a teremtmény visszatükrözheti a teremtőt, olyan értelemben hasonlított rá maximális módon. Az ember jelleme szép volt. Amikor Isten ránézett az emberre, azt mondta, hogy elégedett vagyok. Örülök az én teremtményemnek. Minden jó, amit teremtettem. És ez a jelleme az embernek tönkrement. Jött a bűneset, a bűn, mint valami méreg, szétterjedt bennünk, és összetört minket. Fizikailag nem haltunk meg, nem pusztult ki az emberiség, de ahogyan megszületünk, az már valami nagyon beteg dolog. Ahogyan a jellemünk kifejlődik, az is valami nagyon beteg dolog sokszor. És nem akarom ezzel azt mondani, hogy nincsenek manapság különlegesen nagy emberek, különleges képességekkel, akár még sokszor jó tulajdonságokkal is. Persze, hogy vannak. De ez már akkor sem ugyanaz, mint ami volt. És ha látnánk azt, hogy milyenek voltunk eredetileg, akkor belátnánk, hogy amit mi most csinálunk, az csak ilyen csonkabonkák paralimpiája legfeljebb. Tehát ez nem az, ami volt. A jellemünk tönkrement. És azt tapasztalom sajnos, hogy manapság egyre inkább eltorzul az embernek a jelleme. Régen is így volt, most nem nosztalgiázni akarok, mondom, a bűneset óta így van ez, de itt élünk egy nagyvárosban, valami nagyon különleges művi világban, amit úgy megalkottunk a magunk számára, egész nap nézzük a tévét, meg a számítógépet, és egy olyan világot építünk be magunkba, ami még jobban megbetegít bennünket. Elég beszélgetni már 10 évesekkel, hogy hogyan beszélnek sokszor, milyen elképzeléseik vannak, milyen céljaik vannak, aztán megnézni az idősebbeket, hogy hát igen, ők sem sokkal jobbak. Eltorzult a jellemünk. És Isten azt akarja, hogy amikor új életet nyerünk, akkor onnantól kezdve induljon el bennünk egy gyógyulási folyamat. És ez a gyógyulási folyamat ebben érhető tetten, hogy a jellemünknek a különböző részei egymással párhuzamosan meggyógyulnak. Olyanokká leszünk, mint Krisztus. olyan szeretet, öröm, békesség, és a lélek gyümölcsének többi része alakul ki bennünk, amit Krisztusban tökéletesen látunk csillogni. Ez az Isten akarata. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Olvastam egy nagyon szép kijelentést, egy megállapítást, úgymond egy felkiáltást Michelangelótól. Nem vagyok egy nagy művészlélek, ezt talán tudják a testvérek, de ez a mondat, ez nagyon a helyén van. Michelangelo többféle művészetben is otthon volt, de talán a szobrairól ismerjük őt a legjobban. És amikor elkezdték őt arról kérdezni, hogy hogyan készíti ezeket a szobrokat, akkor egy ilyen mondatot mondott: megláttam az angyalt a márványtömbben, és addig véstem, míg ki nem szabadítottam. Hát Isten is így van, hogy meglát egy bűntömböt, mondjuk így, annak valahol a legalján az embert, akit ő nagyon szeret, mint egy angyalt, mondjuk így, és azt mondja, hogy téged most feltámasztalak új életre, és lekapirgálom rólad mindazt a bűnt, ami téged annyira körülvet, hogy téged magadat már nem is látni. Ki foglak szabadítani? Hát így kezdődik el az ember megszentelődése, Isten akar valamit, és amikor ez az akarat elindul, akkor úgymond Isten vésője is munkába kezd. Azt mondtam az igehirdetés elején, hogy olyas valamiről fogok beszélni, ami fontos Istennek is, és nekünk is, újjászületett hívő embereknek. És ezt azért mondtam, mert az újjászületett ember akarata egyre inkább harmonizál Isten akaratával. Mit jelent az, hogy újjászületés? Ezt a fogalmat ugye Jézus vezette be, a János 3-ban olvasunk erről, egy idős, a Bibliát keresztül kasul ismerő nagy tanácsi tag, Nikodémus oda megy Jézushoz titokban, nehogy más is tudomást szerezzen róla, és hát elkezd vele beszélgetni. Tudom, hogy te valami nagyon különleges ember vagy. Tudom, hogy te az Istentől jöttél. Nem tudom, mit gondoljak felőled pontosan, de most ezért vagyok itt, hogy beszélgessünk, mert vonzódom hozzád. És amikor ezt a tétova kezdeményezést elmondja Nikodémus, akkor Jézus ránéz, és azt mondja, hogy aki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Szükség néktek újonnan születnetek. Mit jelent ez a kifejezés, hogy újjászületés? Hát Nikodémus sem tudta értelmezni. Azt mondta, hogy hát menjek be anyám méhébe vissza, és akkor jöjjek ki majd megint? Játsszuk el, és akkor én új emberré leszek? És Jézus kifejtette, hogy ez nem így megy. Lélektől kell születni. Az újjászületés úgy megy végbe, hogy Isten lelke, a Szentlélek valakit úgymond birtokába vesz, és a lelki halál állapotából, abból a jellemtorzulásból, amiről az imént beszéltem, egyszer csak feltámasztja. Kívülről nem látszik semmi. Nem nő ki a hajunk, nem tűnnek el a ráncaink, nem így születünk újjá, nem olyanok leszünk, mint egy baba. Lelki értelemben a bűnből feltámadunk. Tényleg új életünk lesz. Az újjászületett embernek az akarata is megújul. Régen, mielőtt még újjászülettünk volna, volt egy rossz akaratunk. Az volt a rossz akaratunknak a célja, hogy mi legyünk a saját életünk ura. Mi hozzuk meg a döntéseket, mi határozzuk el, hogy mit szeretnénk, és tehessünk lépéseket ebbe az irányba. Senki ne szóljon bele az életünkbe. Még a szüleink se, meg a házastársunk se, meg a gyerekeink se, senki az Isten meg pláne ne szóljon bele. Mert ő annyi mindent mond, jobb, ha nem szól bele. Hát ez az újjászületés előtt álló embernek az akarata. Az újjászületett ember azonban olyan, mint amikor valaki hirtelen szerelmessé válik, és nem lát már más, csak egy valakit. Ugye ilyen a szerelem vak, mondják. De tényleg. És az újjászületés is nagyjából ilyen, mint egy szerelembeesés, hogy Isten újjátesz engem, és most már csak őt látom. Olvasok Jézusról, és csodálom őt. Ez valami hihetetlen, hogy nekem ilyen uram van, akiben ennyi a szeretet, és ilyen bölcsen tud válaszolni mindenkinek, és utat mutat nekem is. Ez a Jézus Krisztus egyszerűen csodálatos. Annyi minden van ezen a világon, de én csak őt látom, és őt akarom látni. Mi az újjászületett ember akarata? Az, hogy szeretnék olyan lenni, mint Jézus. Tehát amit az Isten akar, hogy megszentelődjünk, ugyanazt akarjuk mi is, újjászületett emberek, hogy Uram, dolgozz már rajtam, nagyon szeretnék egyre jobban olyanná lenni, mint Te. Az jutott eszembe, hogy az a márványtömb, amit Michelangelo látott, mi lett volna, hogyha felkiált? És azt mondja belülről valaki, hogy hello, itt vagyok, szabadíts ki! Valahol az újjászületett ember is ezt akarja, hogy tudom, hogy ott van még körülöttem a bűnnek hatalmas rétege, de itt vagyok, kérlek, szabadíts ki! Ugyanazt akarjuk. Hogyha valaki még ezt nem érezte, ha valaki még nem vágyott erre, és nem imádkozott ezért, hogy Uram, formálj kérlek, és hadd legyek jobbá, neked tetszőbbé, hogy elégedett lehess, akkor az nagyon elgondolkoztató. Az annak a jele, hogy valakinek még nincs új élete. Ha én meg vagyok elégedve magammal úgy, ahogy vagyok, az olyan óemberi jellegzetesség. A hívő ember sosincs megelégedve magával. És nem azt mondom, hogy aki nincs megelégedve magával, az hívő ember, de a hívő ember sosincs megelégedve magával. Nem esünk depresszióba, mert tudjuk, hogy az Úr munkálkodik rajtunk, de nem vagyunk megelégedve magunkkal. Szeretnénk jobbá válni, és ezért imádkozunk is. Na hát nézzük akkor, hogy hogyan szentel meg bennünket Isten. Milyen eszközöket használ? Ezt így írtam le a kis jegyzetben, hogy véső és kalapács. Mi úgymond Isten vésője és kalapácsa a mi életünkben? Hát néhány dolgot egészen biztos, hogy rögtön tudnánk mondani. A hittanos válaszokat. Biblia, olvassuk a Bibliát, és akkor közben változunk. Ez így is van. Hittanos válasz, de nagyon jó válasz. Vagy a másik, imádság. Igen, imádkozzunk, és aközben is változunk, tényleg. Vagy testvéri közösség. Na, ezt a hittanosok már ritkábban szokták mondani. Sokszor elég nekik a hittanóra is, az, hogy gyülekezet, az már nem mindig van bennük, fogalmazzunk így. A Biblia, az imádság és a testvéri közösség, a bizonyságtételek fellege, az valóban sokat formál rajtunk. De az, amit ebben az igében olvastunk, abban mélyedjünk most el egy kicsit. Isten egyik embert a másik által formálja. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. És mi, akik hívő emberek vagyunk, Isten formál bennünket, bárkivel találkozunk. Bárkivel. Lehet, hogy egy hívő testvér az a másik ember, de lehet, hogy egy teljesen hitetlen. Az a lényeg, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Bárkivel találkozunk, ő az Isten vésője és kalapácsa lehet az életünkben. Néhány példát hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Az egyik példa még kisebb gyerekkoromból való. 10 éves lehettem, amikor, sőt egészen biztos, hogy 10 éves voltam, amikor az általános iskolából átmentem egy gimnáziumba, egy 8-osztályos gimnáziumba, és hát ott volt együtt 30 gyerek. Én voltam egyedül hívő, de mindegy, ott voltunk együtt 30-an. Aki már tanított gyerekeket, az tudja, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy egy zsák bolha. Hát mi is egy zsák bolha voltunk ott együtt, hozzászokva ahhoz, hogy azt teszünk, amit akarunk. Hát nemrég még általános iskolások voltunk, a szüneteink mivel teltek? Hát verekedéssel teltek. Hát ez volt a lényeg, nem? Így beszélgetnek a fiúk egymással. Hát a lányok is valamit csináltak, arra már nem emlékszem, de hogy tényleg olyanok voltunk, mint egy zsákbolha, egy fegyelmezetlen banda. És kaptunk egy tanárt Istentől, akit magunkban szerintem legalább százszor elátkoztunk, de így utólag azt tudom mondani, hogy ő Isten ajándéka volt. Lehet, hogy a többiek számára is, de nekem egészen biztos. Ez egy szigorú tanár volt. Egy férfi tanár, aki mindenre odafigyelt. Ha azt mondta, hogy na most induljunk el ebédelni, és felálltunk úgy, hogy kilöktük a széket magunk alól, és hallottuk azt a jellegzetes zajt, akkor ő rögtön visszaültetett minket, kaptunk egy lelki fröccsöt, hogy hát ez egy nem igazán európai módi, kezdjük előre. És addig csináltuk, amíg zaj nélkül, már-már ilyen pantomim filmbe illő módon sikerült véghez vinnünk a cselekedetet. Akkor most menjünk le a másodikról a földszintre. Jó, induljunk el. Ja, hogy valaki ott az elsőn sugott valamit a másiknak, hát ez megint nem európai módi, menjünk vissza és kezdjük előről az egészet. És ezt 2 éven keresztül csináltatta velünk. Utána kirúgták, mi is benne voltunk. Mondom, nem szerettük őt. Utólag látom, hogy jót tett nekünk. Mert mi olyan osztályjá váltunk, igazából az egész iskola egy alapvetően jól viselkedő osztályokból állt, alapvetően, most mondom a maiakhoz viszonyítva, de mi voltunk a legjobbak. És megint csak nem a nosztalgia szól belőlem, mert nem szépítem meg, de láttam, hogy ki hogy viselkedik, és a mi osztályunk mindig olyan rendes volt. Mi nem nevettük ki a tanárt, nem beszéltünk vissza, tettük a dolgunkat, indultunk versenyeken, tehát úgymond mintaszerűen viselkedtünk. Jó, voltak kihágások, de alapvetően jó irányba haladtunk. Egyik ember formálja a másikat. Hogyha ez a tanár nem lett volna, akkor valószínűleg én sem olyan lennék, amilyen vagyok. Hát most ez lehet, hogy kinek jó hír, kinek rossz hír. Én jó hírként értékelem, mert azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy az embert nyesegessék és jó irányba induljon el. Egy másik példát is hadd mondjak, ez most nem az egész osztályra vonatkozó példa, hanem kizárólag rám vonatkozik. Hát, ha az ember mond példát, akkor jó, hogyha a saját életéből is hoz, ne az legyen, hogy a lelkész mindig csak mással példálózik. Amikor bekerültem a teológiára, akkor én egy nagyon vehemens ember voltam, mondjuk így. Az érettségi fotómat, amikor meglátták az osztálytársaim, azt mondták, hogy olyan, mint egy kiképző őrmester. Hát a jellemem egy olyan kiképző őrmester volt. Hívő voltam, tudtam, hogy mi az igaz, mi a hamis, és hogyha valaki a teológián rosszat mondott, akkor én arra ugrottam. Akár diák, akár tanár. Olyan voltam, mint egy jól idomított pitbull. Belülről pitbull voltam, kívülről azért megadtam a módját. Tehát nem rárohantam az emberekre egy baltával, intelligens módon, de azért úgy igencsak szóvá tettem. És emlékszem, az első 3 évem így telt a teológián, hogy szünetben beszélgetünk a diákokkal, te ezt vallod, hát nem ez van a második helvét hitvallásban, hogy mondhatsz ekkora zöldséget? Vagy a tanár mondott valamit, ami, hát merem ezt mondani, szintén zöldség volt, a második helvét hitvallás szellemében, és ott is szóvá tettem, hogy hát ez azért biztos, hogy így van. Mert hogyha összehasonlítom a Biblia különböző kijelentéseit, akkor ez nekem nem tűnik valószínűleg. És hát tényleg erről szólt ez az első 3 év. Aztán jött egy ember, a volt mennyasszonyom, ahogy ezt hallottam már sokaktól, így jellemezni a feleségüket, hogy a volt mennyasszonyom. Hát találkoztam a volt mennyasszonyommal, és hát ő egy egészen más jellemű ember, ilyen értelemben, és akkor elkezdtem szelídséget tanulni. És azt gondolom, hogy ma már senkinek nem megyek így neki, de belülről sem. Tehát most nem egy ilyen leszedált pitbull vagyok, vagy egy gentleman pitbull, hanem már nem vagyok pitbull. Formált engem Isten. Még mindig tudom, hogy mi a különbség az igaz tanítás meg a hamis tanítás között, és hajlandó vagyok úgymond küzdeni az igazságért, ahogy azt meg is teszem, de nincs már bennem az az érzés, hogy akkor én most eltiporlak a föld színéről. Mert van ilyen is, hogy az igazságot annyira szeretem, hogy aki nem azt mondja, hát az egy K.O. kell neki. Tehát Isten ilyen értelemben formált engem a feleségem által. És egy utolsó példát hadd mondjak, ez már nem az én életem. Nehogy valaki úgy menjen ki, hogy jaj, milyen szent lelkészünk van nekünk. Itt reklámozta magát. Nem reklámoztam magam, csak ezek a példák jutottak eszembe. De a végére tartogattam valamit, ami tényleg egészen másról szól. Valakiről, akit itt a gyülekezetben senki nem ismer. Tehát nehogy valaki elkezdjen kombinálni. Tudom, milyen az, amikor a gyülekezetben elkezdenek kombinálni az emberek. Kiről lehet szó? A név nélkül mondom, egy másik gyülekezet másik tagjáról van szó. Egy olyan gyülekezet tagjáról, ahova én is jártam valaha. Egy fiatal ember, aki a világon a legegyszerűbb gondolkozású ember volt. A legegyszerűbb gondolkozású. Az élet fekete és fehér. Amikor ő bement életében először a templomba, és meghallotta az igehirdetést, ő rögtön megtért. Az élet fekete és fehér. És volt egy mondása neki, egy 4 tagmondatból álló mondás, meg kell térni, nem kell bűnözni, szentül kell élni, hirdetni kell az igét. Ennyi. És ez ilyen szállóigévé vált a gyülekezetben, hát ő így látta a világot. Ennyire nagyon egyszerű. És persze tudjuk, hogy meg kell térni, szentül kell élni, stb. De azért nem ennyire nagyon egyszerű ezeknek a dolgoknak a kimenetele. És aztán történt vele valami. Született 3 lánya. És addig ő 2D-ben látta a világot, és a 3 lány után meg legalább 8D-ben. Ebben biztos vagyok. Noha azóta kevesebbet találkozunk, de azért valamit tapasztaltam ebből, hogy tényleg más emberré lett. Már nem ilyen egyszerű, nem ilyen egyszerűek a dolgok. Ő is megmaradt a jó úton, de sokkal cizelláltabbá vált a gondolkozása. Tehát egyik ember formálja a másikat. Ezt olvassuk az igében. De nem szeretném elhallgatni, ami előtte áll, vassal formálják a vasat. Ezt a 2 egymás mellett olvassuk, és ez valahol arra utal, hogy amikor Isten igénybe veszi egyik embert a másiknak a formálásában, az nem mindig egy kellemes dolog. Az, hogy a feleségem formál engem, az persze az. De az osztályfőnököm, az nem volt egyáltalán kellemes. Meg biztos mi is találkoztunk már nem kellemes emberekkel. Az jutott eszembe, hogy kicsit olyan ez, mint amikor készül az igaz gyöngy. Ugye van egy kagyló, ami néha kinyitja úgymond a száját, vagy nem tudom, hogy nevezik azt a héját, igen, héjnak nevezik, és bekerül oda egy porszám, valami kosz. Visszacsukja a kagyló a héját, és előbb-utóbb érzékeli, hogy itt valami engem nagyon irritál. Mint amikor egy kutya elkezd vakarózni, hát őt is valami irritálja, a kagyló nem tud vakarózni, és elkezd valami fehérjét termelni. És körbeveszi azzal ezt a porszemet. És az a fehérje előbb-utóbb megszilárdul. Milyen szépen elintézte az ügyet, nem? Csak az a probléma, hogy előbb-utóbb azt a megszilárdult fehérjét is úgy fogja érezni, mint valami idegen testet önmagában. Ez is irritál engem. És akkor még egy réteggel bevonja meg, még egyel, és a végén ott van egy ekkora igazgyöngy. Na jó, ekkora nincs, de akár ekkora is lehet. Amikor készül az úgymond gyönyörűség, amit az emberek szívesen hordanak, vagy hordanának, ha lenne rá pénzük, akkor tudjuk, hogy ennek a hátterében egy fájdalmas folyamat áll. És az ember általi formálódása is nagyon sokszor egy fájdalmas folyamat. Hadd kérdezzem meg, hogy sok nehéz ember vesz minket körül? adjunk hálát értük. Az Isten dolgozni akar bennünk. Minél több a nehéz ember körülöttünk, annál jobban akar dolgozni bennünk. Jó ez a gyülekezet? Dolgozik rajtunk az Isten? Sok nehéz ember jár ide? Nehéz a lelkész, nehéz a gyülekezeti tag, a presbiter, a gondok, mindenki, mindannyian nehéz esetek vagyunk. Mindannyian. De Isten ajándékai vagyunk egymás számára, vésője és kalapácsa. Néhány szót a végeredményről szeretnék mondani. Egy héttel ezelőtt, amikor szombaton ugye egy esküvőre összegyűltünk, Bence és Noncsi esküvőjére, akkor emlékszem, hogy ott álltunk a bejáratnál, és Noncsi el volt bújva. Szép passzív szerkezet. El volt bújva egy teremben, itt oldalt, és Bence már ott állt mellettem, készen az indulásra, de neki még nem szabadott oda néznie. Ő még nem látta a mennyasszonyát. Noncsi úgy ügyesen beállt mögé, ne lásson Bence semmit. Bejöttünk, Bence itt megállt oldalt, és akkor egyszer csak látjuk, hogy elindul Noncsi is. És én Bencét néztem első körben, aztán Noncsit is, de kíváncsi voltam arra, hogy hogyan fog ő reagálni. És akkor láttam azt az örömet a szemében, hogy igen, itt van az én mennyasszonyom. Hát milyen szép mennyasszonyom van nekem. Amikor Jézus visszajön, és úgymond feltámaszt bennünket, vagy ha még akkor élünk, akkor egyszerűen csak odaállunk elé, és ketté választja az embereket, hogy jobb oldalon vannak a hívők, akik üdvözülni fognak, és a többiekről most ne beszéljünk. Amikor itt megáll az én népem, az én egyházam, akkor én ennek úgy fogok örülni, ahogyan a vőlegény örül a mennyasszonyának. Mert Jézus, amikor ránk néz, azt fogja mondani, hogy gyönyörű vagy. És lehet, hogy ránézésre nem leszünk gyönyörűek, de mit mond Isten? Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Isten pedig a szívet vizsgálja. A szívben lévő igazságot kedveli. És amikor eljön ez a pillanat, hogy végre megállhatunk Jézus előtt, akkorra a megszentelődésünk véget ér, tökéletessé leszünk. Mert Isten legkésőbb addig a pillanatig tökéletessé tesz bennünket. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy Jézus nem lehet lenyűgözni. Hát ő az Isten, hát hogy lehet lenyűgözni az Istent? Hát ő bármit megtehet. És mégis ezt olvassuk a Bibliában, hogy ahogyan örül a vőlegény a mennyasszonynak, úgy örül Isten is az egyháznak. És amikor eljön ez a pillanat, akkor az egy óriási pillanat lesz, és láthatjuk úgymond Jézust is lenyűgözve, boldogan, hogy velünk lehet. Mi leszünk csak igazán boldogok, hogy vele lehetünk, de ő is ugyanilyen boldog lesz, hogy végre nem választ el tőle minket semmi. Isten adjon nekünk erőt, az ő lelkének vezetését, hogy ezen az úton ne álljunk meg. A megszentelődés útján egy pillanatra se álljunk meg, hanem minél jobban haladjunk előre, és minél hamarabb, úgymond Isten tetszésére lehessünk. Amen. Válaszoljunk az igére a 265. dicséret 3. és 4. énekét énekeljük el. A te irgalmasságod, így kezdődik az énekünk. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy számtalan eszközöd van arra, hogy formálj bennünket, és elsősorban azt köszönjük meg, hogy bölcsességed is van ahhoz, hogy úgy használd ezeket az eszközöket, ahogyan a legalkalmasabb. Hálát adunk neked azért, hogy te még a bűnt is jóra tudod fordítani az életünkben, hogy még a nehéz embereket is felhasználod. Köszönjük, amikor kedves emberek által, úgymond a jó által formálsz, de hálásak vagyunk neked mindenféle módon azért, ha egyáltalán formálsz bennünket. És köszönjük, hogy te nem csupán bölcs vagy, hanem türelmes is, és a te akaratod változhatatlan, haladsz előre lépésről lépésre ezen az úton, és te már valóban látod, hogy mit szeretnél belőlünk formálni. Köszönjük, Urunk, hogy ez meg fog történni. Köszönjük, hogy habár önmagunkat sosem láttuk még tökéletesnek egy pillanatra sem, és talán nehezen tudjuk elképzelni, hogy ez majd egyszer megtörténik, de te megígérted, hogy megtörténik. És köszönjük, hogy ezzel bíztatsz bennünket. Kérünk, segíts, hogy az akaratunk töretlenül simuljon bele a te akaratodba. Hadd tudjunk mi is ezért imádkozni és ezért dolgozni. Kérünk, hogy fedd fel előttünk mindazt, ami nem szép. Ne rögtön mindent, nehogy elkeseredjünk, de úgy szépen lassan. És kérünk ad, hogy meg tudjuk ezeket vallani és letenni előtted. Köszönjük, hogy te vagy a vőlegény, és mi vagyunk a te menyasszonyod, és hogy még egy kicsit várat magára ez az esküvő, még van időnk készülni. Kérünk ad, hogy jól fel tudjuk használni az időnket. Urunk, szeretnénk imádkozni gyülekezetünk minden tagjáért, szeretnénk eléd hozni azokat, akik valamilyen nehézséget hordoznak az életükben. Annyiféle nehézségünk van, Urunk, amiről csak te tudsz, és van néhány, amit mi is tudunk egymásról. Szeretnénk, Urunk, eléd hozni a gyászolókat, akik nagy terhet hordoznak az életükben. Kérünk, Urunk, hogy hadd tudják a terheiket hozzád vinni, és nálad megszabadulni tőle. Kérünk, Urunk, mindannyiunkért, add, hogy tudjuk a gyerekeinket a te hitedben nevelni, add, hogy gyermekekként tudjunk rád figyelni és neked engedelmeskedni. Kérünk, hogy idősebb emberekként hadd tudjunk átadni valamit abból, amit belőled megtapasztaltunk. Hadd tudjuk, Urunk, építeni egymást és bátorítani egymást. Kérünk, áld meg a következő hetünket, légy velünk a következő hét minden napján. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk közösen az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.